Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője. A mai adásban értékelünk, mégpedig értékeljük az elmúlt fél év magyar belpolitikáját, trendeket, kiemelkedő eseményeket, és persze kilátásokat fogunk értékelni. Megnézzük azt is, hogy nem csak mi történt az elmúlt fél évben, hanem mi várható a következő időszakban a magyar politikában, és aki ebben segítségünkre lesz, az Miketz Dániel, a Republikon Intézet vezető kutatója. Szervusz, Dani, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ahogy már felvezettem, ez ilyen viszonylag átfogó trendeket értékelő adás lesz, és szerintem, hogy megalapozzuk a beszélgetést, föl is tenném neked rögtön azt a kérdést, hogy szerinted abból a rengeteg eseményből, rengeteg fontos dologból, ami történt velünk az elmúlt fél évben, mi volt talán a három legfontosabb dolog? Mi volt a három legfontosabb? Mondhatsz a konkrét eseményt is, de mondhatsz akár trendet is a magyar politikából, amit kiemelnél.
Hát én inkább trendekre hívnám fel a figyelmet, illetve hát van egy esemény sorozat. Kétségtelenül, hogy ami lényeges volt, az inkább egy esemény sorozatnak tekintető, de persze mögötte fel lehet fedezni egyfajta tendenciát, az a oktatási tüntetések, vagy tanártüntetések, diáktüntetések, ami még tavaly úgy indult, mint egy választás utáni mozgósítás, amire már minden választás után van példa, ha csak ugye a rabszolgatóévére gondolunk, vagy előtte a netadóra, még előtte akár a millára, ami a valamilyen szakpolitikai intézkedéshez kötődően a elégedetlen ellenzéki választókat tudja mozgósítani, egy ilyen tüntetés sorozat is. Ez annyiban talán különleges, hogy kitartott egészen június közepéig, tehát a tanév végéig, és bár a nyár az általában egy ilyen általános olyan időszak, amikor kevésbé foglalkoznak az emberek a politikával, illetve a különböző mozgalmak is inkább egy ilyen nyugalmi állapotban vannak, nem lehet feltétlenül azt mondani, hogy vége lenne ennek a mozgalmi hullámnak. Ami érdekes persze ebben, hogy bár a Momentum kordonbontásához kapcsolódott, vagy összekapcsolódott a kordonbontás, illetve az elégedetlen diákok, és ott került sor egy ilyen eszkalációra, amikor lefújták a diákokat, úgy pedig lebontották a kordont, azért nem jött létre egy olyan kapcsolat az ellenzéki pártok és a tüntetők között, mint a túlra törvényes tüntetéseknél. Ez inkább ilyen szempontból a netadóra hasonlított. És látszott az a kormányon, hogy itt nagyon nehéz ezeknél a tiltakozásoknál egy ilyen higgadt értékelést adni, mert létezik egy ilyen a sajtó által is generált magas elvárások, amelyek nem teljesülnek, vagy nem feltétlenül teljesülnek. Létezik egy olyan valamilyen általános pesszimizmus, hogy akkor semmit nem lehet elérni tüntetésekkel. És hát nagyon szétszór tud lenni a követeléseknek a halmaza, vagy az iránya nem egyértelmű. Úgyhogy ezért is az, hogy akkor mi teljesül, mi nem teljesül, ez sokak számára, én azt gondolom, hogy sokan inkább negatívan értékelik ezeket a tüntetési ciklusokat. És miközben az is látszik, hogy azért a kormány számára azért ez egy kényes ügy volt. Az látszott, hogy magát a tanár követeléseket legitimnek gondolja, ami a megélhetést illeti. Tehát, hogy ez ebben, ahogy mondtam, van egyfajta tendencia, tehát létezik egy ilyen választás utáni elégedetlenség, amelyeket, amit lehet egy ilyen átfordítani egy ilyen tiltakozásba egy ideig. Aztán nagyon gyakran a szakpolitikai sérelemhez nem kötődők leválnak a tüntetési hullámról. Talán megint ezt lehetett látni, és akkor jelennek meg azok a felvetések, hogy na hát miért vannak most akkor csak ennyien, meg hol vannak a tanárok, stb. Ugye azt sem gondolját valahogy a közönyben nem jelenik meg, hogy azért teljesen eltérő követelések, sérelmek fogalmazódhatnak meg. Nem minden pedagógus a diktatúrát akarja leváltani, hanem szeretne magának egy normálisabb megélhetést. Úgyhogy valahogy ez az, ami miatt ezeknek a, illetve hát konkrétan ennek a tiltakozási hullámnak az értékelése az nagyon különböző lehet. Önmagában én azt gondolom, hogy ez egy fontos eseménye volt az elmúlt fél évnek, már csak azért is, mert ami úgy igazán folyamatosan címlapon volt, az a diáktüntetések, illetve a kormány és az EU közötti vita, ahol hogy össze is kapcsolódott persze, hogy akkor hol van a pénz, most már ezt így talán ez is egy ilyen új bomba a magyar politikában, amiben hogy van egy ilyen mozgalmi szereplő, ami a tanárok és a diákok, és akkor van egy ilyen szupranacionális szereplő, ami az Európai Bizottság, és hát akkor kettő között eltűnnek az ellenzéki pártok. És sokkal jobban értesz az Európai Unió működéséhez. Itt talán, hogyha belpolitikai szempontból és így inkább a tendenciák felől közelítjük ezt meg, akkor itt azt gondolom, hogy ez az utóbbi az, ami érdekes, amire céloztam, hogy mint hogyha a kettő között valahogy kiüresedett volna a magyar politika. Tehát a bizottság lép fel, mint egy ilyen politikai szereplőként. Sok szempontból persze jó lehet a kormánynak, hiszen egy olyan szereplővel van konfliktusban, amelyikre közvetlenül nem lehet szavazni. Tehát ebben tulajdonképpen a bizottság, vagy hát azok az elégedetlenség az Orbán kormánnyal szemben, az nem jelenhet meg valamilyen itthoni politikai alternatívában. Nincs az, aki ezeket a valamilyen alternatívát, vagy a szemben lévő valamilyen követelést agregál, megfogalmaz, egyelőre legalábbis. Tehát az ilyen szempontból jó lehet az Orbán kormánynak, hiszen korábban saját maga generálta az, hogy akkor valamilyen külső szereplővel legyen egy vitája, vagy valami olyasfajta ellenségképet kreáljon, amelyik itthonról nem tűnik valamilyen politikai alternatívának. Itt azért persze már konkrét ügyekről van szó, nem csak arról, hogy akkor most hogyan kell betartani bizonyos dublini egyezményeket, vagy milyen kvótákról van szó, stb., hanem egyszerűen nem kap pénzt Magyarország. És az látszik, ami talán majd a következő fél évnek a politikai tendenciáihoz fog tartozni, hogy akkor ezeket a különböző megszorító intézkedéseket, amelyeket már rendeletekben már, vagy jogszabályokban ennek már körvonalazódik, hogy mely ágazatokat, területeket fogja érinteni, természetesen megint vagy hát nem természetesen, de hát jellemzően megint az egészségügyet, oktatást, a szociális ellátórendszert. Tehát, hogy ennek milyen hatásai lesznek. Ugyanakkor most egyelőre, ami ebben lényeges, az az, hogy bár létezik egy külső ellenségkép, de ez komoly problémát okoz
Na
magának
akkor,
a kormánynak.
ha ezt megpróbálom akkor összefoglalni, ami most itt elhangzott, akkor nagyjából arra a kérdésemre, hogy mi volt a top 3, kb. Akkor, ha tényleg összefoglaljuk, akkor azt mondtad, hogy az oktatási tiltakozás sorozat, a magyar EU-s viszony, és ezen belül is a hol van a pénz kérdésköre, tehát hogy nincsen pénz. És ezzel szorosan összefüggésben az, hogy az ellenzék viszont, hogy az ellenzéknek a hiánya igazából egy fontos trend a magyar politikában, hogy az
pontosan.
Emberek ezt kevéssé érzékelik, és hiányzik egy ilyen valós alternatíva, ami miatt külföldi szereplők tűnhetnek föl a hazai kihívók helyett. Hogyha ezt így összességében nézzük, és még földobnék hozzá egy negyedik témakört, ami persze megpedzegettél itt a végén, és ez pedig a gazdasági nehézségek, a rekordinfláció, az ország gazdasági helyzete, azt gondolom, hogy ezzel való küzdés és a megszorító intézkedések szerintem még egy olyan trend és tendencia és eseménysorozat, ami elég keményen jelen volt az elmúlt fél évben, és azt hiszem velünk is marad. Hogyha ezt így mind összeadom, akkor emellé, ha oda tesszük azt, hogy a Fidesz támogatottsága minden mérés szerint továbbra is, hát vagy közel van az 50%-hoz, vagy egyes mérések szerint még mindig fölötte van az 50%-nak, akkor azért kijelenthetjük, hogy egy ilyen időszak ellenére sem roppant meg a Fidesz támogatottsága, és igazából egy ilyen helyzetben a sok millió forintos kérdés az, és ez mindig minden ilyen beszélgetésben elő szokott kerülni, úgyhogy most te is megkapod tőlem kérdésként, hogy te hogy látod, hogy mik a stabilitásnak a fő okai? Tehát hogy fordulhat elő az, hogy Európa rekord infláció mellett, mégpedig nem is kevéssé Európa rekord, hanem látjuk, hogy most kb. Az az ország, ahol Magyarországon kívül a legmagasabb az infláció, az Lengyelország, és ott olyan 10% környékén van az infláció, nálunk meg még mindig 20 fölött van, tehát kétszer annyi, mint a rajtunk kívüli legmagasabb inflációi országban. Szóval egy ilyen helyzetben te mit mondanál, hogy milyen tényezők állnak leginkább a Fidesz stabil támogatottsága mögött?
Hát lassan ez már az ilyenfajta kérdés, az milliárdos kérdés, nem is csak sok milliós. Ami lényeges, ugye, hogy mi Orbán titka, vagy mi a Fidesz titka, ez az, ami persze sok... Tehát, hogy volt egy olyan tankönyvi helyzet, hogyha annyira rossz a gazdaság, már pedig látszott az, hogy na hát 12-től itt konjunktúra van, és hogy milyen szerencsés a Fidesz, hiszen olyan helyzetben kormányozhat, amikor azt érezhetik a választók, hogy létezik egyfajta gazdasági stabilitás, egyre tágul a fogyasztási lehetőségek. Na de, hogyha ez szűkül, akkor miért nem csökken a Fidesz népszerűsége? Tehát miért nincs, ahogy ezt ugye lehet mondani, nincs egy ilyen korreláció a kettő között. Ami lényeges lehet, az egyrészt az, hogy egy ellenzéki alternatívák a hiánya. Ami történik az ellenzéki oldalon, az pontosan valami olyasmi, amit szeretné a Fidesz, hogy kialakuljon egy benyomás a választókban az ellenzékről. Tehát egy ilyen káosz, katyvasz, egy ilyen dolog, amiről nem is lehet tudni, hogy micsoda. Nem igazán tudják a választók akkor most azt, hogy persze nyilván vannak ellenzéki választók, akiknek van valamilyen stabil pártreferenciája, de hogy egy olyan fragmentált oldalról van még mindig szó, hát egyszerűen nem segíti az ellenzéki párt alatt a választó tájékozódását. Most már két olyan párt is van, amelyiknek benne van az, hogy zöld a nevében. De hogy akkor valahogy az persze lehet érzékeny, hogy a DK meg a Momentum a nagyobb, de hogy az a fajta néha ilyen, ami a választások után is elindult, valamilyen fajta hibáztatás, ami persze egyébként nem volt annyira hangos, mint lehetett volna, vagy akár mint ami volt 2018 után, de ez nem feltétlenül az ellenzéki pártoknak az érdeme, hanem egyszerűen csak a figyelem hiánya. Ez egy olyan képet alakít ki annak a választónak az ellenzékről, aki azért olyan gyakran, vagy olyan szorosan nem követi feltétlenül a politikai eseményeket, és számára nehéz is beazonosítani ezeket a szereplőket. Ahol pedig valamilyen káosz látott, ott még mindig nem érzékeli azt, hogy valami olyan fajta stabilitás, vagy van valami olyan, amit már sokszor ugye mondtak mások is, hogy ez a kormányzó képesség. Ráadásul nem feltétlenül lehet érzékelni, hogy akkor, ugye mondjuk például ott vannak önkormányzati politikusok, akik megjelenhetnek akár az országos médiában. Nagyon gyakran most főleg a kampánytámogatás miatt akkor a Fidesz még mindig Márki-Zay Péterrel foglalkozik, vagy éppen Karácsony Gergellyel foglalkozik, akik hát önkormányzati politikusok. Tehát, hogy itt az egy nehéz tájékozódni ebben a tekintetben, nehéz azt látni, hogy akkor mi az, amelyik egy alternatívát jelent. Hogyha arra gondolunk, hogy a Fidesz 2006 és 2010 között ott volt egy erős, egyhangú ellenzéki párt. Ami ugyanakkor fontos, nem csak az, hogy valamilyen nincs egy ilyen világos alternatíva, hanem az is, hogy hogyan épül meg ez a Fidesz tábor. És talán ez fontosabb ebből a szempontból, hiszen miközben azért, ha nem is a választáshoz, de például a választás előtti felmérésekhez képest azért nőtt a bizonytalanoknak az aránya, maga a Fidesz tábor az, és hát ez a kérdés, hogy az még mindig valóban ilyen 48-50%-ra mérik a pártválasztók között a Fidesz támogatottságát. Tehát azért egy olyan régóta tartó bázisépítésről van szó, ami nagyon sok szinten jelentkezik. Ami nagyon látszik, az, hogy szimbolikus értelemben hogyan, vagy ebben a dimenzióban hogyan épül meg, hogyan integrálódik ez a Fidesz tábor, hogyan épül ki egy olyan történet, ami sok tekintetben azért mélyen gyökerezik a magyar politikai kultúrában. Kicsit egy ilyen, ez egyébként a kelet-európai országokra jellemző, kicsit ez az áldozatiság, valahogy egy ilyen birodalom ellenesség az, ami nagyon sok ponton felfedezhető a Fidesznél, és ezt tudják is ezeket az attitűdöket aktivizálni az egyes politikai eseményeknél, tudják úgy keretezni, úgy értelmezni, úgy interpretálni a politikai történéseket, hogy azok illeszkedjenek ehhez a tágabb történethez, ami pedig illeszkedik egy magyar politikai kultúrához. És itt az ilyen szimbolikus integráció mellett azért persze van másfajta is, ami majd kérdés, hogy ez mennyire érinti majd a megszorítások ezt a fajta integrálását a Fidesz tábornak, ez pedig a különböző kedvezmények, vagy az a fajta benyomás, hogy adott társadalmi csoportoknak valamilyen plusz bevétel, valamilyen támogatás a Fideszen keresztül érhető el.
Itt maradjunk is ennél, bocsánat, csak igen. Ennél a részén egy kicsit maradjunk, hogy megszorítások, a gazdasági helyzet, gazdasági intézkedések, szavazótábor hogyan kapcsolódik ehhez. Szerinted túl van-e már a Fidesz ennek a gazdasági intézkedés sorozatnak a nehezén, vagy még előttünk van a megszorítás java? Azért kérdezem ezt, mert már tavaly ősszel, amikor a katás intézkedés megtörtént, a rezsicsökkentés átalakítása, és emiatt a rezsicsökkentés beszűkítése sokak számára megtörtént. Már arról beszélhettünk, energiaválság, elszabaduló számlák, hogy majd az igazi kemény időszak, majd biztos a tél lesz, és ez lehet az igazi tesztje a Fidesz támogatottságának. Most újabb megszorító hullámnak vagyunk talán a kellős közepén, ezért felvetődik a kérdés, hogy te hogy látod, hogy hol vagyunk most ebben a folyamatban, ez egy évekig tartó történet lehet, meghúzták már a nehezét, vagy most jön még a neheze, mennyire jelentenek ezek az intézkedések veszélyt a Fidesz szavazó táborára?
Tehát a Fidesz akkor csinálja jól, és gyakran így csinálja, hogy a különböző megszorítások azok nem egységesen érintenek nagyobb választói csoportokat, hanem azért kisebb csoportokat, különböző szinten, különböző módon. Tehát nincs egy olyan fajta társadalmi érzékelés, és nincs egy ilyen egymásra ismerés, hogy na, mi itt mind károsultak vagyunk, és ezért kialakul egyfajta olyan, egy olyan véleményklíma, ami kedvezőten a Fidesz számára. Nem csak egy kommunikációs trükk az, hogy bizonyos település méret fölött vezetik ki a csókot, illetve bizonyos kor fölött vezetik ki a babaváró hitelt, hanem rátekintetnek arra, hogy akkor kik az ő magszavazóik, kik azok, akik egyébként is szavaznak rájuk. Tehát nyilván azért, hogyha arról van szó, hogy a mennyivel lett idősebb a Fidesz választó tábor, akkor persze vannak olyan szavazók, akik számára nem feltétlenül az adott kedvezmények konkrét igénybevétele, hanem az a tudat lehet fontos, hogy na hát azért támogatják itt a családokat. De ő például, mondjuk az a bizonyos szavazó, akinek fontos ez a meggyőződés, fontos ez a kép a Fideszben, hogy akkor ők a családtámogatók, ő esetleg már túl van azon a koron, hogy igénybe vegyen ilyen kedvezményeket. Aztán persze lehet, hogy valahogy más vonalon azért értesül arról, hogy milyen, nem tudom, a gyerekei vagy az unokái akkor hogyan nem tudják igénybe venni ezeket. És persze erről volt szó, amikor azt látszódott itt a csók kivezetésénél, hogy a kisebb településeken megmarad, hogy akkor kevésbé számítanak a nagyobb települések szavazóira. És persze hát azért az is lényeges, és az is érdekes, hogy gyakran azzal kritizálták a ellenzéki részről a csókot, hogy az a középosztálynak segít. Hát ezzel például sokkal kevésbé a középosztályok tudják igénybe venni ezeket a kedvezményeket. Tehát, hogy itt ezt csak példának akartam hozni arra, hogyha később is történnek valamilyen megszorítások, és azok szétszórtan jelentkeznek az egész társadalomban, azért az segíthet abban, hogy a Fidesz még egyben tudja tartani a szavazótáborát. Nem lesz egy ilyen blokkok, vagy ilyen nagyobb társadalmi csoportok részéről dezertálás, hanem valamilyen elbizonytalanodás következhet be, de ezt maga választó viselkedés, hát az egy annyira egy összetett dolog, és ezért folyamatosan tanulmányozzák ezt persze kutatók, elemzők. Itt nagyon sok rétű lehet az, hogy mikor kopik meg az a fajta meggyőződés, hogy hát azért a Fidesz azért jobb, mint amit a többiek csinálnának itt. Sokat korábban arról beszéltünk, hogy akkor hogyan adódhatnak össze elégedetlenségek, de az látszik, hogy a kisebb elégedetlenségek kevésbé adódnak össze. Nem történik meg az, hogy akkor itt most egymásra néznek emberek, és akkor megfogják egymás kezét, és majd nem tudom, a tanár és a munkás egységfrontja létrejön a Fidesz-el szemben. Hogyha ezek az elégedetlenségek szétszórtak maradnak, akkor én most legalábbis úgy látom, kevésbé tudnak összeadódni, és az én véleményem szerint ezt mutatják a megelőző évek is. A Fidesz szempontjából ugyanakkor lényeges lehet, hogy mennyire tudja, vagy fogja hangolni ezt a szimbolikus integrációt és az anyagi integrációt, mennyire lehet arra számítani, hogy akkor inkább olyan kampányok kezdődnek el, ahol a valamilyen külső részről érzékelt sérelem, akkor az elnyomja a belső, és hát a magából a rossz gazdasági kormányzásból következő belső sérelmet. És hát gondolok itt arra, hogy akkor milyen fajta felülről irányított mozgósítási eszközöket fog bevetni, népszavazást, nemzeti konzultációt arra, hogy akkor minket hogy támadnak. És még egy szempontot szeretnék ebbe hozni, ami én nem tudom most azért megítélni, hogy mennyire lehet hatása, ugyanakkor azt érzem, azt gondolom, hogy az önkormányzati, a jövő évi önkormányzati választások szempontjából azért lényeges lehet az, hogy a kisebb településeken, ahol ugye már úgy néz ki Magyarország, hogy nem a Váci úton irodaházak vannak, és nem gyárak, tehát maga az ipar is, az inkább vidéken kisebb települések mellett jön létre, ipari parkok vannak, és nem gyárak. Ennek az is a következménye, hogy akkor nem egy nagyvárosi munkásság, hanem tehát nem egy szorosan egy integráltabb nagyvárosi munkásság van, hanem egy szétszórtan lévő munkásság. Ugyanakkor, ami most talán lényegesebb, az, hogyha mennyire jelenik meg ezeken a kisebb településeken egy olyan fajta érzékelés, hogy akkor itt valahogy át vannak verve azzal, hogy nem konzultálnak velük, hogy ide jön egy olyan gyár, amiről azt gondolják, hogy szennyező lehet. Az eddig választott képviselő az inkább a kormányzati álláspontot képviseli, és nem a helyiek érdekét, és hogy ennek lehet-e valamilyen következménye az önkormányzati választások szintjén, nem feltétlenül lehet ennek óriási jelentősége, hiszen azért olyan sok akkumulátorgyár nem épül, de ez is lehet egy olyan hatással, ami legalábbis ezeken a kisebb településeken valahogy a Fidesz támogatottságát egy kicsit csökkenti.
Na, pont erre akartam egyébként rátérni, hogy minthogyha lenne az elmúlt, nem is mintha, hanem egészen biztosan kialakulóban az akkumulátorgyárak építésénél fogva egyfajta ilyen zöld típusú elégedetlenség. Téged, mint mozgalomkutatót, meg részben, mint zöld témákkal foglalkozó kutatót is kérdezem, hogy összességében te mennyire gondolod ezt egy olyan ügynek, ami nemzeti szintű relevanciával tud bírni, tehát túl tud mutatni azon, hogy melyik falu mellett, vagy melyik város mellett akarnak ilyen típusú gyárakat építeni, tud-e ebből egy fontos országos ügy lenni, és akár a következő időszakban is, akár az oktatási ügyekkel hasonló szintű figyelmet képes lesz elérni a választási kampányban. Tehát mire számítasz itt a zöld elégedetlenség kapcsán?
Hát, amivel, hogyha egy kicsit össze akarjuk hasonlítani, akkor egyrészt Bős Nagymaros lehet idehozni, a másik pedig a 2000-es évekből a Zengőt, amire talán kevésbé emlékeznek a hallgatók, amikor egy NATO lokátort akart építeni az akkori szocialista liberális kormány, és aztán elkezdődött egy zöld tiltakozás. Ugye ez volt az, amikor a Bánáti Bazsarózsa, amelyik védett növény, Solyom Lászlónak akkor már mint köztársasági elnök jelent meg ott a hegyen.
Talán még csak előtte volt ez egy évvel.
Ja, és jelölt volt talán, igen, bocsánat.
Persze, ez futtatta föl az ő országos ismertséget.
És igen, aztán volt neki egy ilyen kampány, igen, meg egy ismertsége. Az egyik, az Engőről, hogyha beszélünk, az inkább arra volt alkalmas, hogy egy ilyen zöld mozgalmi hálózat megszilárduljon, és majd ebből ezt tudott intézményesíteni az LMP felé. Tehát, hogy ahogy ennek van egy ilyen sémája, hogy akkor hogyan jönnek létre ilyen mozgalmi pártok. A Bős Nagymaros időszakában pedig egy általános rezsimellenes tiltakozási, vagy hát a rezsimellenességnek volt egy ernyő mozgalma, a zöld mozgalom, hiszen az adott lehetőséget a kritika kifejezésére egy elnyomó rendszerben sokkal kevesebb lehetőség volt a politikai részvételre. Most ez a mostani rezsim annyiban más, hogy az elégedetlenség kifejezése az különösképpen nincsen korlátozva, tehát a politikai részvétel tekintetében sokkal megengedőbb a rendszer. Tehát az, hogy majd az akkumulátorgyárak mentén jelenik meg egy általános rezsim ellenesség, én erre nem számítok, hiszen erre akár alkalmasak a diák tüntetések is. És ott látjuk azt, hogy ott sem létre egy olyan mozgósítás, amelyik annyira megrengetni a rendszert, hogy tényleg megjelennek a kirúgott tanárok a minisztériumi tárgyalóasztalnál. A új párt alakítása, hogy akkor megjelenjen van egy ilyen zöld alternatíva, és valamilyen aktivista hálózat létrejöjjön, az pedig azért nincs annak most valahogy jelentősége, vagy akár lehetősége, hiszen ott van két zöld párt, ráadásul ezeknek az LMP-nek és a Párbeszédnek a politikusai is azért ott vannak ezeken a tüntetéseken. Tehát ilyenfajta következmény, amit láttunk korábban, hogy az országos politikai szintjén egy zöld tüntetési hullámnak milyen következménye lehet, én erre a kettő típusra ilyen szempontból nem számítok. Ami lehet, az talán az, hogy valahogy egy kicsit defenzívába szorul a Fidesz, hasonlóan ahhoz, mint 19-ben történt, amikor a klímatüntetések kapcsán érezték azt, hogy változtatni kell a korábbi, ha nem is a szakpolitikai pozíción, de magán az egész kommunikáción, akkor volt egy ilyen, nem tudom, emlékszel, biztos emlékszel, volt még 20 elején, miatt jött volna a Covid, persze, egy ilyen klímavédelmi akcióterv, korábbi programokat akkor így áttettek abba az akciótervbe. Tehát valamilyen fajta ilyen érzékenység megjelent ennek kapcsán, és hát az a mozgalom szempontjából, legalábbis a mostani szempontjából azért ez fontos lenne, hogyha elérnének olyan, tehát olyan követelések teljesülnének, ami akár arra vonatkozna, hogy most akkor a helyi önkormányzatnak mekkora beleszólása van abba, hogy hogyan engedélyeztetnek ott valamilyen fajta beruházás. Vagy az, hogy akkor valóban ne csak ilyen virtuális konzultációkat tartsanak. Tehát ha nem is országos szinten, de tulajdonképpen ez is országos szint, tehát valahogy a hozzáállásban, a kommunikációban változtathat a Fidesz, és ahogy mondom, helyi szinten pedig akár sikerülhet, pontosan azért, mert önkormányzati kampány jön, és ezen, én ezt azzal hasonlítanám össze, mint a mobilgát a rómain, ezt valahogy kiemelten is figyeltem, hiszen óbudai vagyok, ott azért látszott az, hogy az akkori fideszes helyi vezetés azért nem állt bele olyan szinten abból, hogy épüljön meg a mobilgát, mint a fővárosi fideszes vezetés, mert érzékelték azt, hogy ez helyben egy népszerűtlen téma, és az ő újraválasztásuk múlhat azon, hogy hogyan artikulálódik tovább ez a konfliktus. És ez történhet akár helyi szinten is, hogy akkor szép lassan, ha nem is teljesítenek követeléseket, de lehet, hogy leállnak beruházások. Vagy akkor valahogy, ha nem is megy szembe a helyi önkormányzati vezető a Fidesszel, de mondjuk nem ő lesz a szócsöve a beruházóknak, vagy a külgazdasági
Igen.
minisztériumnak.
Igen, utolsó kérdésként térjünk ki egy kicsit a jövő kapcsán még arra, hogy azért mégiscsak egy napon lesz most két választás, kevesebb, mint egy év múlva, 24 júniusában. Te mire számítasz az ellenzéken belül? Mire számítasz, hogy mennyire szól ez a következő néhány hónap a versengésről, és mennyire szól ez az együttműködésről? Mind a kettő ugye azért merül föl, mert az egy napon két választás azt jelenti, hogy az egyik versenyről szól, ez ugye az EP választás, és együttműködésről kéne, hogy szóljon az önkormányzati választás, de még viszonylag kevés konkrétumot látunk ennek megvalósulása kapcsán. Tehát te mire számítasz, hogy a következő hónapok mitől lesznek inkább hangosak az ellenzéken belüli versenyről, vagy pedig arról, hogy feláll az az együttműködés, amely a Fidesznek a kihívója próbál lenni országszerte?
Én most jelenleg így azt, én arra számítok, hogy ez meglepően simán fog működni. Tehát feláll az együttműködés az önkormányzati szinten, egyszerűen azért, mert akik ott vannak, és akik valóban egymással beszélnek, és ott ülnek, leszámítva persze azokat a településeket, ahol lehet hallani, hogy már korábban milyen konfliktusok voltak a 19-ben együttműködő pártok között. Ott mindenkinek az az érdeke, hogy megőrizze a 19-ben elnyert pozíciókat, vagy akár kihívója legyen a Fidesznek olyan településeken például, ahol már az említett konfliktusok felmerülnek. A országos szinten hát azért valahogy talán az egyes pártoknak is van arról benyomásuk, meg fogalmuk, hogy hogyan néz ki az ő társadalmi támogatottságuk, tehát talán nagy illúzióik nincsenek. Lehet akár az MSZP-nek persze, vagy hogyha az LMP összeáll a Párbeszéddel, hogy akkor ők elérhetik az 5%-ot, vagy a kutyáknak, de hát őket nem érinti ez a fajta összefogás, hogy akkor ők bekerülhetnek, vagy illetve létrejöhet számukra, megvalósulhat ez a választási áttörés. De én nem látom most azt, hogy hajlandóak lennének a jó önkormányzati szereplést kockáztatni valamilyen EP-s plusz százalékért, mert az ellenzék szempontjából, vagy az egyes ellenzéki pártok szempontjából azért lényeges az EP választás, nem csak azért, vagy nem igazán azért, hogy egy pár képviselőt tudjanak küldeni az EP-ben, hanem az, hogy megmutassák, hogy akkor nekik milyen tényleges társadalmi támogatottságuk van. Tehát ezt, hogy mondani szoktuk, ez egy a legnagyobb mintás közvéleménykutatás. De ami sokkal fontosabb számukra és a kispártok számára is, az az, hogy jelen vannak-e önkormányzati szinten. Persze itt azért sok kockázat van, hiszen a Fidesz megint el tud venni, illetve a kormány megint el tud venni erőforrásokat, vagy akár hatásköröket. De mégis már csak abból a szempontból is, hogy 29-ben lesz a következő önkormányzati választás, egy évvel a 30-as országgyűlési választás előtt, és hát azért majd 3 évvel a 26-os országgyűlési választás után, azért ez egy sokkal biztosabb háttér lehet egy önkormányzati jelenlét, mint az, hogy akkor 24-ben most akkor konkrétan hány százalékunk volt. És látszik az, hogy Jászberény után például a Jobbik is valahogy már arra számít, hogy valamilyen civil együttműködésben, valamilyen civil elnyőszervezeti együttműködésben lehetséges azért önkormányzati pozíciókat megszerezni, megőrizni. Azonban persze a Fidesz még lehet, hogy szigorít a kampányfeltételeken, annak persze annak a tükrében, hogy akkor most hogyan történt itt az ellenzéki kampányfinanszírozás, de azt azért érdemes megjegyezni, hogy előreláthatóan azért 24-ben is, és különösen azért a megszorítások miatt, amit most következnek, nagy valószínűséggel a fideszes polgármesterek is a saját színviláguk, a saját logójuk mögött fognak kampányolni, és nem narancssárga fideszes jelvényeket rakaszgatnak majd a városukba.
Ez egy nagyon izgalmas időszak is lesz. Szerintem egy néhány hónap múlva majd beszélgessünk ismét arról, hogy ezek az események hogyan haladnak előre, és hogyan rajzolódik majd ki ez a verseny és az együttműködés egyszerre. Köszönöm szépen, Dani, hogy itt voltál, és segítettél nekünk értékelni ezt az időszakot.
Köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak pedig szeretném megköszönni, hogy ezúttal is velünk voltak, ahogy mondani szoktam, következő hetekben és hónapokban is hasonlóan izgalmas témákkal fogjuk folytatni. A viszonthallásra!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket! Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.